kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, fennállva magasztaljuk Urunkat, első Zsoltárunk első versszakát énekeljük. Így kezdődik, aki nem jár hitlenek tanácsán.
Aki nem jár hitlenek tanácsán, és meg nem hallja bűnösök után, a csúfolóknak nem ülő székében, de gyönyörködik az Úr törvényében, és arra gondja mind éjjel-nappal. Ez ember nagy boldog bizonnyal.
Foglaljuk el helyünket. 25. Zsoltárunkat keressük meg, és bár magam raktam ki az énekeket, de csak az első három versszakát énekeljük ennek az éneknek. 25. Zsoltárunk első három versszakát énekeljük el.
Maradjunk helyünkön, testvéreim!
presbiterjeink a 42. Zsoltárt énekelnék gyülekezetünk közösségében. Imádságos kérésünk volt a tegnapi napon ez a zsoltár is, mindaz, amit hallottunk a csendes napon, ahogyan imádkoztunk, és ahogyan gyülekezetünk 2014. évét, egészen pontosan még a 13. évnek a zárását végezhettük egész napon. Testvéreim, Istenünk igéjét olvasom, Sámuel első könyvéből, a 9. részből, az első 9 verset. Volt egy benyámini származású tehetős ember Benyáminban, akinek Kis volt a neve. Abiéleknek a fia, aki Ceror fia, aki Bekórat fia, aki Afia fia volt. Volt neki egy Saul nevű fia, szép ifjú. Nem volt nála szebb Izrael fiai között. Egy fejjel magasabb volt az egész népnél. Egyszer elvesztek Kisnek, Saul apjának a szamarai. Kis ezt mondta a fiának, Saulnak. Védj magad mellé egy legényt, indulj útnak, és keresd meg a szamarakat. Bejárták Efraim hegyvidékét, és bejárták Sálisá földjét, de nem találták meg. Majd bejárták Saalim földjét, de ott sem voltak. Végül bejárták Benyámin földjét, de nem találták meg. Amikor Cúf földjére értek, ezt mondta Saul a vele lévő legénynek. Gyere, menjünk vissza, különben apám értünk fog már aggódni, nem a szamarakért. De ő így felelt neki. Nézd, az Isten embere itt van ebben a városban. Tisztelik ezt az embert, mert beteljesedik minden, amit mond. Menjünk el hozzá, talán meg tudja mondani nekünk, hogy melyik úton menjünk. Saul ezt mondta legényének. Jól van. De mit viszünk annak az embernek ajándékba? Hiszen a kenyér elfogyott a tarisznyából, és nincs mit vinnünk ajándékba az Isten emberének. Mi van nálunk? A legény megint válaszolt Saulnak. Nézd, van nálam egy negyed ezüst sékel. Odaadom az Isten emberének, hogy mutassa meg nekünk az utat. Azelőtt ezt mondták Izraelben, ha valaki elment Istent megkérdezni, gyertek, menjünk el a látóhoz, mert akit ma prófétának neveznek, azt régebben látónak hívták. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük ezt a mai napot. Köszönjük neked, hogy itt lehetünk a te házadban. Köszönjük, hogy te szeretnél szólni hozzánk, mert te beszélsz. Köszönjük, hogy te vezetsz igéd és szavad által. Oly sokszor bolyongunk, és oly sokszor bujkálunk előtted. Amikor belépünk-e hajlékba, szemünk előtt van, hogy a hely Isten háza, mennyország kapuja. Tudjuk, hogy ez képes beszéd. Te nem a falakban gyönyörködsz. Bár köszönjük, hogy gyönyörűek a falak ebben a hajlékban, a templomban. Te nem a külsőséget nézed, de köszönjük, hogy szereted a szépet, és bennünket is szépségre vezetsz. És mégis ennél sokkal többet szeretnél a veled való életközösséget megadni, oda ajándékozni mindannyiunknak. Kérünk, hogy hadd figyeljünk ebben az órában úgy, mint akik szeretnék ezt meglátni és meghallani. És kérünk, te pedig kegyelmesen szólalj meg közöttünk, legyen mondani valód, legyen olyan, amit elvihetünk akár egy életre, egy hétre, egy órára, hogy változzon a mi életünk. Bocsásd meg bűnünket, minden mulasztásunkat. Bocsásd meg, amivel felingereltünk téged, vagy éppen amivel megbántottuk embertársainkat. Talán a legközelebb állókat hozzánk. Bocsásd meg ingerültségünket, fáradtságunkat. Bocsásd meg ezeknek minden gyümölcsét. És kérünk, Urunk, hogy most te vezess bennünket. Amen. Készüljünk, testvérek, az ige hirdetésére. 370. dicséretünk második verszakát énekeljük el.
Apostol rómabeliekhez írott levelének első részéből a 16. és 17. verseket olvasom. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, amelyen minden hívőt üdvözít, elsősorban a zsidót, de görögöt is. Mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne, hitből hitbe. Ahogy megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni.
Kedves testvérek, bizonyára mindannyian átéltétek már azokat a pillanatokat, azokat a perceket, amikor útnak indultatok, és valaki, aki hozzátok közel állt, arra bátorított, hogyha megérkeztek, akkor hívjátok őt fel. A szülők rendszerint így bocsátják el a gyermekeiket: ha megérkezel, fiam, lányom, egy rövid üzenetet, telefont, SMS-t kérlek küldj, hogy nyugodt legyek. De tudjuk már mi is, hogy mi is így bocsátjuk el a szüleinket. Így bocsátjuk el idősödő szeretteinket: ha hazatetszettek érni, hívjanak fel. Sokszor az ember életében ott van a békétlenség és nyugtalanság, kimondva vagy kimondatlanul is a félelem. Pedig tudjuk, hogy azok az események, azok a dolgok, amelyek az úton történnek, azok legtöbbször nem rajtunk állnak vagy buknak. Nem miattunk történnek meg, vagy nem miattunk nem esnek meg. Mégis szeretnénk a mi szeretteinket biztonságban tudni, hogy megérkezzenek. A hagyomány és az irodalom szerint Rómából menekült Péter, amikor az úton, a menekülő úton egy hang megkérdezte tőle: Quo vadis? Hová mész? Hová szaladsz, hová rohansz, mi a te utad? És amikor ezt a kérdést feltesszük, talán gyermekeknek is, felnőtteknek is: hová mész tovább tanulni? Tudom, hogy néhányaknak, ők most már nincsenek itt, éppen a következő napok, a következő hétnek az eseménye, a felvételi. És amikor azt kérdezzük, hogy hová mész, akkor egyben azt is kérdezzük, hogy mi a te életednek a célja? Merre tartasz? Hová szeretnél megérkezni? Mert ezeket a dolgokat nem nagyon tudjuk mi elválasztani. Elindulni, úton járni, megérkezni. De mégis talán a legfontosabb az, hogy valamilyen célt kijelölni. És amikor kijelöli az ember az életében ezeket a kis állomásokat, bázispontokat, célhelyeket, akkor olyan öröm tölti el, hogy az odavezető utat is látja, annak az állomásait, és a megérkezésnek is van sokszor öröme. És persze látjuk ennek az ellenkezőjét is. A céltalanságot, a bolyongást, az elkeseredettséget, a kétségbeesést és az elveszettséget. Az ószövetségi történet, amelyet felolvastunk most istentiszteletünkön, Sámuel korába vezet bennünket vissza, és előkészíti tulajdonképpen majd Saul, Izrael első királyának a megválasztását, olvashattuk a bibliaolvasó kalauz szerint. De olyan emberi, olyan hétköznapi az, amikor látunk két fiatalt, hogy úgy elveszettként éri az életét. Látszólag az a feladat, hogy megkeresse apjának a szamarait, mert azok vesztek el, és közben pedig ma így mondanánk magunk között itt Magyarországon, hogy bejárják Tolnát és Baranyát, és nem találják az elveszett állatot, ráadásul már semmiük nincs, élelmük sincsen. Ekkor megszólal Saul, a későbbi király, és azt mondja: most már menjünk haza. Mert apánk azt fogja hinni, vagy apám azt fogja hinni, hogy mi vesztünk el. És aggódni fog miattunk. Jó volna otthon lenni, nem itt a pusztában bolyongani. Az új szövetségben talán az egyik legdrámaibb helyzet János evangéliumában olvasható. A 14. rész Jézus búcsú beszéde. Ebben Jézus odafordul a tanítványaihoz, és azt mondja nekik: ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok lakóhely van. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és ha majd helyet készítettem, ismét eljövök, és magam mellé vesztek titeket. És ebben a drámai pillanatban, drámai helyzetben Tamás egészen elképed, kétségbe esik, mert nem tudja Jézus, hogy hová megy, és így nem tudja az utat sem. A szöveg úgy János evangéliumának a 14. részében, amikor beszél a helykészítőről, egy olyan képet használ, egy olyan szót, amelyet biztosan nem használunk, de azért megérthetünk. Pro domos. Ebből hadd hozzam ide a domoszt, mondjuk így a mi nyelvünkön a domuszt, ami az otthont jelenti. A pro domos pedig azt jelenti, hogy valaki otthont készít, előkészít, utat készít. Eredeti értelmében azt jelentette, ahogy az ókori katonákat ismerős a történelem kerekéből, itt a mi hazánkban is, az ókori katonákat úgy betették szállásra egy-egy családhoz. És ő volt ez a prodomosz volt, aki elkészítette ezt a szálláshelyet. A kosztot, meg a szállást. De jelentette a prodomosz azt is, hogy a hajósok, akik hosszú hónapokon keresztül hánykolódtak a tengeren, végre hazaérkezhessenek. És amikor már ott voltak a finisben, ott voltak a cél közelében, ott voltak az otthonnak a kapujában, a kikötők sokszor alkalmaztak kikötői révkalauzokat, akik bevezették a zátonyos területek között, vagy a sziklák között a hajót, hogy hazaérkezzen, hogy célba érjen. Hát ilyen volt ez a prodomosz. Ezt mondja Jézus, hogy egy ilyen helykészítő vagyok, hogy megérkezz a célba, hogy célhoz érjen az élet. És ebben a helyzetben, ebben az összefüggésben pedig nagyon sokszor olvashatunk már az ókori iratokban is arról, hogy voltak olyan álrévkalauzok, akiknek pedig az volt a céljuk, hogy a hajót éppen a cél előtt, a megérkezés előtt zátonyra futtassák. És akkor előjöttek a csibésztársak, kifosztották a hajót, éppen a rakományt, vagy a rakományból származó pénzt vitték el. Voltak álrévkalauzok is, akiknek az volt a céljuk, ők voltak a kalózok, hogy ne érkezzék célba a hajó. Kedves testvérek, amikor Pál apostol a rómabeli gyülekezetnek megírja a levelét, múlt héten is ebből vettünk egy kicsi szeletet, akkor láttuk az ő emberi célját. Az emberi célja az volt, hogy egyszer eljussak hozzátok. De előtte vannak olyan feladatok, amelyeket el kell végeznem. Néhányszor még ebben az évben ezt fogjuk hallani. Volt egy adománygyűjtés, elsősorban a Jeruzsálem környéki szegény, elszegényedett, kifosztott, kisemmizett első keresztények számára kezdtek el Kis-Ázsiában gyűjtést szervezni, és az apostol azt mondta, hogy először még elviszem az adományomat Jeruzsálembe meg a szegényeknek, a keresztény testvéreimhez, majd utána, hogyha ezt a feladatot már elvégeztem, utána elmegyek Rómába. És onnan, majd Rómából eljutok Hispániába, a mai Spanyolország területére. Ez volt az ő célja, emberi célja. És eközben megírja a rómaiakhoz írott levelet, és a felolvasott két igevers, hogyha pusztán a Biblia szerkesztőinek a megállapítását nézzük, ahogyan kinyitjuk a Bibliát, akkor azt olvassuk, hogy a levélnek, a római levélnek a tárgya, a tartalma, hogy most miért írom majd a következőket, miről beszél majd a következő egy-néhány fejezet. Mi a célja annak, az útnak, ami majd Rómába vezet engem? És innentől kezdve, testvérek, azt látjuk, hogy bár a hétköznapi életben is fontos az, hogy legyen célunk, mert egyébként elveszett emberek vagyunk, egyébként kiszolgáltatottak vagyunk. Ebben a síkban, ebben az összefüggésben, ebben a tárgyban és ebben a tartalomban Pál apostol odafordul a római gyülekezethez, római közösséghez, és azt mondja, hogy én nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére. És amikor itt ezt a szót olvassuk, hogy minden hívőnek üdvösségére, akkor tulajdonképpen Isten hatalmas tervébe enged bepillantást az apostol. Isten hatalmas célját mutatja meg előttünk, megváltoztatatlan célját. Isten az ember üdvösségéért munkálkodik. Az Isten az ember üdvösségéért szolgál. Már az Ószövetségben azt olvassuk a prófétánál, életemre esküszöm, így szól az Úr, nem akarom a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Ezért születik meg minden, ezért születik meg ez a levél is, hogy az ember az üdvösséghez megérkezzen. És amikor azt a kérdést tettük fel az alkalom elején, hogy mi a célod, hogy hová mész, quo vadis, akkor tulajdonképpen most Pál apostol ebbe az összefüggésbe helyezi a mi életünket. Mi a célja a mi mindennapjainknak? Van egy nagyon kedves ének, ifjúsági alkalmakon többször énekeljük, amikor szinte Péterként mondjuk a szavakat, Uram, kerestelek téged, céltalan futottam, csak magamig, másokig, majd sírodig futottam. Igen, az ember sokszor ráébred arra, amit ebben az énekben éneklünk, hogy keresünk téged, Uram, és mégis céltalan futjuk a mi életünket. Sokszor azt mondjuk, és úgy éljük a mindennapjainkat, hogy az egykori idők, akár a pálapostori idők, az ókori idők, az első század, 40-es, 50-es évek, mennyiben más, mint a mai világ. Természetes. Egészen biztos, hogy az 50-es években nem volt villamos energia, nem voltak mobiltelefonok, nem volt autó, nem voltak olyan körülmények, amelyek között mi éljük az életünket és lakunk. De voltak hasonlóságok. Nem csak társadalmi szinten, hanem elsősorban lelki szinten. Szinte bele szörnyedünk, hogyha beleolvasunk a korabeli vallásos viszonyokba, amelyek Pál apostol idejét jellemezték. Rendkívüli színesség és rendkívüli mélység jellemezte ezt az időszakot. Se szeri, se száma a pogány vallásosságnak, kultuszoknak, módszereknek, eszközöknek. A vallásosság tele van vérrel és verítékkel. Valahogyan megszerezni Isten jó indulatát, valahogyan kiengesztelni, valahogyan kézben tartani az istenséget. Vannak, akik látókhoz, halott látókhoz, jövendőmondókhoz fordulnak. Tele van ez az időszak itt Róma környezetében is okkult mélységgel. És az ember, amikor ezeket a sorokat olvassa, akkor úgy érzi, hogy nem változott az időnek a kereke ma sem. Hányan és hányan vannak, akik a maguk portékáját, vallásos portékáját kínálják, elsősorban azoknak, akik bizonytalanok, akik szeretnének valamilyen módszert, szeretnének nyugalmat, szeretnének boldogságot, de azt gondolom, hogy szeretnék egészen egyszerűen, hogy értelmes, tartalmas, és céltudatos legyen az életük. Hogy tudják, hogy hová tartanak. Hogy felelhessenek arra a válaszra, hogy quo vadis, hová mész, én ide akarok eljutni. Kedves testvérek, nagy ezen a piacon, mondhatnánk, ha Rómában lennénk, ezen az agórán a tolongás. És Pál apostol azt mondja ebben a helyzetben, amikor az ő életének a céljáról, és a római gyülekezet céljáról is beszél, meg a mi célunkról is, hogy ebben a helyzetben egy dolgot teszek. Nem szégyellem az evangéliumot. Nem szégyellem az evangéliumot. Vannak olyanok, olyan magyarázók, akik azt tanácsolják számunkra, hogy fordítsuk bátran ezt a szakaszt úgy, hogy bátran kiállok Jézus evangéliuma mellett. Adjunk pozitív tartalmat ennek a mondatnak. Ne egy tagadásból szőtt állítást legyen, hanem állítsunk valamit. Bátran kiállok Jézus Krisztus mellett. Mennyire igaz ez a mondat? Lehetne így is fordítani. Azonban engedjétek meg, hogy mégis annál maradjak, amit az őseink 1990-ben most így fordítottak, hogy nem szégyellem az evangéliumot, mert Károly is így fordított. Nem azért, minthogyha nyelvtanilag ne lehetne megtenni, hanem azért, mert egy magyarázó ehhez a sorhoz, ehhez a szakaszhoz azt írta, hogy ha nem szégyellem az evangéliumot, csak az az ember mondhatja ki, aki egyébként átélte annak a kísértését, hogy szégyellje az evangéliumot. Lehet, hogy ez most elsőre nehéz mondatnak tűnik, de szerintem őszinte mondat. Ez azt jelenti, hogy az az ember mondhatja ezt, hogy nem szégyellem az evangéliumot, aki átélte azt a helyzetet, mai helyzetet, amikor újra és újra beletódul a szívébe, hogy már megint azt kellene mondanom, hogy Jézus Krisztusnál van a megoldás, de már annyira unják, nem mondom. Már, Uram, megint ezt kellene? Megint ezt az egyszerű üzenetet, hogy nálad van az élet megoldása? Ezt az egészen egyszerű mondatot, hogy Uram, nálad van az életnek forrása? Tehát kinevetnek érte, átnéznek rajtam, primitívnek, egyszerűnek, gyengének mondanak, a keresztények mind gyengék, azoknak van szükségük Istenre, akik gyengék, ezeket a sztereotíp megfogalmazásokat mondják. És az emberben ott van, hogy akkor most mondjam, vagy ne mondjam. Pál apostol mondja, de úgy mondja, mint aki a kísértés alatt lévő ember. Ő nem Krisztus. Ő megkísértetik. És tudjuk a második korintusi levélben, hogy számára ez egy belső vívódás is. Mert ezért botütések járnak. Nem szégyelli, de ott van a botütés, ott van a megaláztatás. Hányan és hányan mondják, hogy a könnyebb élet az volna, hogyha nem mondanám. Ha nem úgy élném meg. Ha nem látszódna rajtam. Ha elrejthetném. De az apostol azt mondja, nem szégyellem. Akkor sem, ha néhányan ostobasságnak, együgyűségnek, botrányos dolognak gondolják. Nem szégyellem Jézus Krisztust. Pedig annyian fordulnak ellene. De azért nem szégyellem a Jézus Krisztust, mondja az apostol, mert Jézus Krisztus Isten igazsága. Ezt olvastuk ebben az igében. Azért nem szégyellem, mert Isten igazsága. Ahogyan bejöttünk ide a templomba, imádsággal készülünk rendszerint a lelkészi hivatalban, szeretettel hívunk bárkit az alkalom előtt, hogyha imádságban szeretne jönni, imádkozni ezért az alkalomért a lelkészi hivatalba. Beszélgettek a testvéreim Isten igazságáról, és azt mondta egyikük, hogy hát tudod, hogy mi lenne a mi osztályrészünk, hogyha Isten úgy bánna velünk, ahogyan azt megérdemelnénk. Ahogyan megérdemelnénk, mert az Isten igazsága azt kívánná, hogy megbüntessen bennünket. Az igaztalant. a bűnöst. Hogy ne legyen esélye, ne legyen reménye. Elvegye tőle a fényt az alagútban. Ideológiák születtek abban a kérdésben, hogy mindenkinek azt, ami jár neki. Hát az Isten, hogyha azt adná, ami jár nekünk, akkor végünk lenne. Az Isten igazsága nem ez az igazság. Az Isten igazsága, bármilyen furcsa, Jézus Krisztus keresztje. Jézus Krisztus halála, Jézus Krisztus feltámadása. Az Isten igazsága a kereszt. Ez nem a mi igazságunk. Ezért nem tudjuk megérteni. Ezért tudjuk csak elfogadni. Ha miénk volna, akkor könnyű volna. De ez nem a mi igazságunk. Ez Isten igazsága, hogy a bűnöst megváltja. Mi a bűnöst szeretnénk megbüntetni. Isten pedig a bűnöst szeretné megváltani. Amikor az Isten igazságáról olvasunk a Bibliában, akkor ez ezt jelenti. Hogy Isten bebizonyítja az ő hűségét, annak ellenére, hogy mi hűtlenek vagyunk. Ez az ő igazsága. A Zsoltárok könyvében azt is olvassuk, mert ez az igazság szó azért sokkal színesebb, mint hogy egy-egy rövid definícióval jellemezhetnénk. Azt is olvassuk a 98. Zsoltárban, hogy Isten megmutatta az ő szabadító erejét. Felolvasom egészen pontosan a második versből. Isten megmutatta szabadító erejét a népek szem előtt, nyilvánvalóvá tette igazságát. A Zsoltárok könyvében van egy jellegzetesség, ez a héber gondolkodásnak, verselésnek, mert hogy versbeszedett imádságok a Zsoltárok, a jellegzetessége, hogy ugyanazt a képet egy párhuzamossággal magyarázza. Minden kétszer mond el, de nem az egyszerűség nyelvén, hanem a költészetnek, az imádságos költészetnek a gyönyörűségében. És ezek alapján itt a Zsoltárok könyvében többször fordul elő, hogy az Isten igazsága és a szabadítása, minthogyha egymásnak a szinonimája volna. Isten megmutatta az ő szabadító erejét, nyilvánvalóvá tette az ő igazságát. A másik Zsoltárban, a 35. Zsoltárban, csak kiírtam ide most magamnak, ítélj meg igazságot szerint, imádkozza a csüggett lélek. Ez azt jelenti, Uram, ítélj meg a te szabadításodat, szabadíts meg, és tarts meg, Uram Isten. Ez az Istennek az igazsága. És persze azt is mondja az apostol, amikor itt az üdvösségről beszél, hogy hogyan munkálja az Isten, hogy ez az Istentől való igazság, ami szembe megy az ember igazával. Azt hiszem, ezt nem kell sokat bizonygatnom. A hétköznapi életben is sokszor találkozunk avval, amit így fogalmazunk, hogy valaki a maga igazát szajkózza. Amikor nem tud engedni a vélt vagy valós igazságából. Nos hát, ezzel szemben van Isten igazsága. Mert Istennek az a célja, hogy minden embert üdvözítsen. Hogy minden ember eljuthasson a teljes igazság megismerésére, eljuthasson az örök életre. Akkor ez, testvérek, lehetőség, vagy pedig egyfajta erőbedobás, egyfajta létszátugrás. Most a hit előfeltétele az üdvösségnek, vagy a hit munkálja az üdvösséget? Nagy kérdés ez, de nem olyan bonyolult. Egészen bizonyos, hogy az üdvösség, Pál apostol most azt mondja, ahogyan megérkezhetünk a célhoz, a hittől függ. De sohasem attól a hittől függ, amely valami fajta vallásos teljesítmény lenne. Amit nekem előbb el kell végeznem. Nem egy magasra állított léc, amelyet előbb át kell ugranom. Hanem a hit egészen egyszerűen azt jelenti, hogy Isten szabadító, igaz keze után nyúlok. és megfogom. Nagyon szép az a pillanat, még megélem, de úgy gondolom, hogy lassan múlóban van. A gyermekeink között látom, hogy amikor az édesapa vagy édesanyja lenyújtja a kezét, akkor valaki olyan természetesen megfogja. Általában a kisgyermek az. Akkor olyan természetesen a felé nyúló kezet megfogja. Nos hát, kedves testvérek, erről beszél itt az apostol. Jézus azt mondja, hogy ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermek, akkor nem mehettek be a mennyek országába. Ez erre az alapállásra, erre az alapmagatartásra jellemző. Nem gyermekként kell gondolkodnunk, nem gyermekként kell járnunk, nem meg kell maradnunk egy-két éves szinten. Jaj, de nagy baj, hogy a keresztény emberek is úgy gondolják, hogy a kereszténység az egyszerűséget jelenti. Minél legyek egyszerűbb, annál jobb. Nem. Hanem az őszintességet jelenti. Azt, hogy minden gondolkodásommal, minden szándékommal, minden intellektusommal, személyiségemmel, a felém kinyújó kezet olyan természetesen megragadom, megfogom, mint ahogyan a kisgyermek fogja meg az apjának vagy az anyjának a kezét. Nos hát, ez az első lépés. Erre mondja az apostol, hogy hitből hitbe. Az Isten adja a hitet, én pedig az ember hite megfogja ezt. A szabadító kezet megfogom. Tudjátok, milyen örömteli pillanat az, amikor egy kisgyermek elkezd járni. Mindannyian láttatok már ilyet. Tapsolunk, örvendezünk. Amikor megfogjuk Istennek a kezét, az a hozzánk lenyúló kezet, akit a Szentírás úgy hív, hogy Jézus Krisztus, Isten hozzánk lenyúló keze, elfogadható, megragadható keze, Jézus Krisztus, amikor úgy összesimul a két kéz, azt hívja a Biblia megtérésnek. Öröm van a mennyben egy bűnös ember megtérésekor, még az angyalok is örvendeznek. De testvérek, ez csak az útnak a kezdete. Az útnak az eleje. A 8-14 hónapos gyermeknek a járása. Remélem, jól mondtam. 8-14 hónapos, nem biztos, úgy látom. Szóval, amikor elindul a gyermek, azt akartam mondani. Ez csak az első lépés. Mi lesz utána? Utána vannak a hullámvölgyek, a hullámhegyek, az örömteli pillanatok. Utána éljük az életet. Gyakran az egyik legnagyobb probléma az, hogy a megtéréssel azt gondoljuk, hogy az már a teljesség, az a megérkezés. Nem. Az öröm lakoma, a nagy öröm vacsora, az majd Krisztussal lesz. Az majd a megérkezés pillanatában lesz. Testvérek, és ez a legjobb. Ez az üdvösség. Ennél nincs több. Sokan azt kérdezik, hogy akkor, ha majd eljön ez az öröm lakoma, akkor mi lesz tovább, mi lesz a több, mi lesz a plusz? Hát ennek a színessége, gazdagsága lesz a teljesség Jézus Krisztusban. És akkor egyé válik mindaz, amit ő mond, én vagyok a kezdet, az első lépés, a járás első pillanata, a tipegés, a lábujjhegyen járás, én vagyok az, aki felemel, amikor elesel, és én vagyok az, aki az ómega, a vég, a teljesség. Mert Istennek úgy tetszett, hogy Jézus Krisztusban rejtette el, e hozzánk lenyúló kézben rejtette el az ő teljességét. Ez lesz a megérkezés. És a csoda pedig az, hogy a kezdet és a végső cél között, ráadásul meg azt ígéri, hogy ezen az úton én magam vagyok az út. Hová mész? Quo vadis? Merre tart az életed? Merre tart az életünk? A cél felé, vagy valahová más felé. Céltalan futsz, vagy úgy, mint aki előtt egészen világos, hogy hová szeretnél megérkezni. Az apostol a római gyülekezetet, a pomázi gyülekezetet, néhány perccel ezelőtt a csobánkai gyülekezetet maga felé szeretne vezetni. Menjünk vele, tartsunk vele, járjunk vele az úton, hogy megérkezzünk a célba, Jézus Krisztushoz. Az előbb már említettem azt a kis éneket, amelyet sokat mondunk el ifjúsági alkalmon, de nem csak ifjak tudják. Uram, kerestelek téged, céltalan futottam, csak magamig, másokig, majd sírodig futottam. Halálodnak harmadnapján megszűnik az átok, halálodnak harmadnapján szívem megtalálod. Uram, taníts hinni benned, várni új csodára, tedd életem hűségessé, és legyen szavam hála. Halálodnak harmadnapján zendülnek a fények, halálodnak harmadnapján én is áldlak téged. Amen. Testvéreim, fennállva válaszoljunk az igére. Egy hasonló tartalmú éneket énekeljünk, a 462. dicséretünket mindegyik versszakával.
Csak vezess, Uram, végig és úgy kezem, még boldogan a célhoz elérkezem, mert nélküled az én erőm oly kevés. De hol te jársz előttem, nincs rettegés. Szent irgalmaddal szívem, te dörömben és bánatban csöndes, hogy hadd pihenjen lábad nagy gyermeken, hiszem lehúnyva téged híven követ. Valóságom, mert nem is
imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy te nem csak egykor, hanem ma is üdvösségünket munkálod. Köszönjük hozzánk kinyújtott kezedet, Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy ő megtalálható, felismerhető. Köszönjük neked, Urunk, hogy Az Ószövetség embere is úgy vélte, úgy gondolta, hogy megismerhető az Isten, hogy megmutathatja az utat. Köszönjük neked, hogy az Új Szövetségben nyilvánvalóvá lett, hogy Jézus, te magad vagy az. Kérünk, hogy ne odázzuk el lépéseinket, lépteinket, és vezess bennünket végig az úton. Könyörgünk hozzád, Urunk, gyülekezetünkért, minden tagjáért. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért. Azokért a testvéreinkért, akik az elmúlt napokban is próbák alatt voltak. Imádkozunk hozzád azokért, akik az elmúlt időszakban, ünnepekben sokszor kórházi ágyról kórházi ágyra jártak, kivizsgálásról kivizsgálásra. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért, akiknek az ünnep is szomorúvá lett. Szent lelked vigasztalja, erősítse őket gyászukban, fájdalmukban, és adjon megoldást, mutasd el magadat, mint a feltámadottat, aki az élet maga. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, gyermekeinkért, fiataljainkért, ifjainkért. Köszönjük, akik felvételi vizsgákra készülhetnek, és kérünk, hogy áld meg őket, hogy mindaz, amit munkaként befektettek az a számadás időszakában, világos és egészen hasznos tudássá váljon. Ugyanígy imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, ifjainkért, akik egyetemi vizsgákra járnak mostanában is. Adj nekik időt a tanulásra, a felkészültségre, és kérünk, hogy legyen a te áldásod minden munkájukon, életükön. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, ami egyházunkért, könyörögve kérünk, Urunk, az előttünk álló, ebben az esztendőben lévő egyházi választásokért, méltóságáért. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és határainkon túlélőkért. Jelenj meg közöttünk. Jelenj meg itt városunkban, családjainkban. Légy ott majd, amikor ebédelünk, vagy éppen pihenünk, játszunk. Te légy az, aki kísérsz bennünket, életünk minden idejében. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod csendes imáinkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti munkáját. Köszönöm a pénztár ellenőrzését, köszönöm a karácsonyfa bontását, a templomban a festést, a javítást. Köszönünk minden segítséget és adományt, Isten dicsőségére végzett munkát. Szeretettel ajánlom még gyülekezetünk áldás békesség újságát, a képes Calvin kalendáriumot, bibliaolvasó kalauzt, fali naptárt. Szeretettel kérem testvéreimnek a türelmét. A tegnapi napon elfogadta presbitériumunk a válaszói névjegyzéknek az első olvasatát. Ennek a rendezését a holnapi napon fogjuk tudni megtenni, és utána kifüggesztjük itt a templomban, a lelkészi hivatalban, hogy megnézhessük, megvizsgálhassuk a 2013. évről szóló, de a 2014. évre vonatkozó választói névjegyzék lesz ez. Kedves testvérek, alkalmainkat hirdetném. Jövő héten hétfőn 17 órakor imaóránk lesz Pomázon, 18 órakor énekari próbánk lesz, kedden 18 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon. Szerdán bibliaóránk keretében meghallgatjuk az archívumunkban tavalyi esztendőben megtalált első pomázi ökumenikus istentiszteletnek a hanganyagát. Csütörtökön 18 órakor imaóránk lesz Csobánkán, pénteken pedig ifjúsági bibliaórát tartunk Pomázon 7 órától. Vasárnap 9 órakor gyermekistentiszteletünk lesz Csobánkán, 9:30-től Pomázon, alkalmaink előtt énektanulás lesz. Jövő héten vasárnap 16 órakor kezdődik az ökumenikus imahét Pomázon. Ennek a nyitó alkalma a szerb templomban lesz. Jövő héten vasárnap 16 órakor. Hétfőn, 20-án a pomázi református templomban lesz az alkalom, Erdődi Ferenc római katolikus lelkipásztor szolgál. Kedden ugyancsak itt lesz templomunkban az alkalom, de a házigazdák az evangélikus testvéreink lesznek, magam leszek az igehirdető. Szerdán a Caritas házban 18 órakor a görög katolikus közösség által vezetett alkalom lesz. A Szent Miklós kápolnában Horváthegyi Olivér szolgálatával. Csütörtökön pedig, tehát egy hétre mondom ezeket az alkalmakat, a római közösség, katolikus közösség által vezetett alkalom lesz a katolikus templomban, dr. Mosolygó Péter görög katolikus lelkipásztor szolgál. Kedves testvérek, segítségért is fordulunk hozzátok. Aki szívesen szolgálna azon az alkalmon, melyen mi vagyunk a házigazdák, ige olvasással, kérem, hogy jelentkezzék nálam, illetve szeretettel kérjük asszony testvéreinket, hogy a január 20-án templomunkban tartandó ökumenikus alkalom utáni szeretett vendégségre süteményes adományaikkal támogassák közösségünket. Tehát hétfőhöz egy hétre szeretnénk kérni egy kis süteményes adományt, hogyha ezzel megtisztelnek testvéreink bennünket. Fájdalommal hirdetem, hogy az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2013. december 28-án életének 77. évében elhunyt Fóris Géza testvérünk. Temetése 2014. január 8-án 13 órakor volt a Szent István telepi temetőben. Isten vigasztalását kérjük emlékező testvéreink életére. Fájdalommal hirdetem, hogy halottunk van 2013. december 21-én életének 50. évében elhunyt Katócs Ferencné, temetése 2014. január 16-án 13 órakor lesz temetőnkben. Istenünk vigasztaljon minden gyászolót. Testvérek, a hirdetések végével istentiszteletünk vége is elközelített. 273. énekünket énekeljük első versszakával. Fennállva vegyük az áldást. A türelem és vigasztalás Istene adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra!